Noi imádkozzunk. És tekintsünk az Úrra. Drága mennyi atyánk, egy szívvel, egy lélekkel, gyülekezetként, a te népedként eléd jövünk, és rád tekintünk. És kérünk téged, hogy szólj hozzánk a te ígédből. Tudjuk, hogy te mindig szólsz. Csak az a kérdés, hogy nekünk van-e mindig fülünk, hogy meghalljuk, amit te mondani akarsz nekünk. Azért imádkozom, hogy nyisd meg a mi füleinket ma, a szívünknek a füleit, hogy tényleg halljuk meg, hogy a szellem mit mond a gyülekezetnek. Mert tényleg ez valóságosan a te igéd, ezt fogjuk olvasni, és ezen fogunk együtt elmélkedni a Jézus Krisztus nevében, atyánk. Kérünk, hogy áld meg azokat, akik most nem tudnak köztünk lenni, a Gábort, és bárki mást is, kérünk téged, testvéreinkért, és köszönjük neked az atyánk fiait a világ minden részén. Különösképpen imádkozunk az üldözött testvéreinkért. Kérünk téged védelemért, oltalomért, szabadításért. A Jézus nevében, atyánk. Amen. Amen. Nem olyan régen posztoltam a Facebookon. Néha posztolok valamit. De erre többen reagáltak, mint bármire, amit valaha posztoltam.
A kínai, igen.
Mert volt egy ilyen, pont úgy alakult, hogy a szünetem 12-ra esett, 12 órára, és a buszvégállomáson pont volt egy kínai étterem, mondom, bemegyek, eszek valamit, és aztán felposztolom a Facebookra. Mert tudjátok mostanában, hogy ez a koronavírus, mennyire nagy pánik van úgymond a világban. Effektív, az emberek rohangálnak, fölvásárolnak a boltokból mindent. És én még azt is látom, hogy ahogy a keresztények posztolnak a Facebookra, hogy rohangálnak maszkot, nem kaptam maszkot, elvitték a maszkot. Testvérek, akiket ismerek a régi gyüliből, hogy És végülis a posztnak a lényege az volt, hogy bejöttem ebédidőbe a kínaiba, az a jó benne, hogy nem kellett sorban állnom. De egyébként, amikor pont bementem, tényleg nem kellett sorban állnom, de aztán jöttek az emberek, tehát meglepődik. Nem volt üres a kínai, nem volt egyáltalán üres, jó? Mi?
Miért lenne teljes nonsense?
Ja. Igen, mert én a hírekben, amikor néztem egy rövid hírt, akkor ott a nő mondta, hogy ez az étterem itt mindig teli szokott lenni, most bemegyünk és teljesen üres, és ott mutatták, hogy üres. Ezért gondoltam, hogy mi? Hát el tudom képzelni, hogy az emberek tényleg nem mennek be a kínai étterembe, mert félnek, ugye? Félnek, és akkor az volt végül a posztnak a lényege, hogy most nem azt állítom, hogy nem kaphatom el a koronavírust, de azt igenis állítom, hogy Jézus megszabadított a halálfélelemtől minket. És hogy féljenek azok, akik nem ismerik Jézus Krisztust. Akiknek csak ez az élet van, és nincs tovább, azok szaladgáljanak maszk után, meg azok féljenek. Tehát szerintem keresztényeknek nem kéne berohanni a boltba és fölvásárolni mindent. Tényleg a házi csoport, a volt főnökem, ők is bevásároltak, de ő azt mondta, hogy ő azért vásárolt be, mert nem akarja, hogy bemegy a boltba és nem tud egy kiló rizsát megvenni, mert már nincs. Végül is van benne, mert szerintem az lesz itt is, hogyha bejön Magyarországra, és megjelenik az első beteg, és fú, tudod, az lesz, hogy emberek rohannak. Figyeljétek meg, hogy rohanni fognak a boltokba. Én voltam az Ocean-ben, és az Ocean-ben már kikészítették oda középre raklapostól a rizsákat, a lisztet, a zsemlemorzsát, tényleg már kikészítették. Na mindegy. Ezt azért osztottam meg veletek, mert kapcsolódik az üzenethez egyébként. Fel is szeretném olvasni az első igeverset ezzel kapcsolatban. Ez valami, amit érdemes elgondolkozni. Ezt Pál apostol mondta. Filippi 1.21-ben, és éppen börtönben van, és nem tudja, hogy mi lesz vele. Meghal, vagy élni fog. Ő azt mondja, hogy mert nekem az élet Krisztus, és a meghalás nyereség. És nem tudom, hogy te hogy vagy ezzel, de hogy el tudod mondani ezt így egy őszinte szívvel, hogy a meghalás nyereség. Hogy állsz ehhez a témához? Nem kell válaszolnod, nem azért nézek körbe. Én ugyanúgy magamra is nézek egyébként, mert ezen gondolkoztam, hogy én hogy állok ehhez a témához. Hogy el tudom-e mondani azt, hogy a meghalás az nyereség. És hogyha nem tudjuk elmondani egy őszinte, tiszta szívvel, hogy Pál apostol ezt tette, az szerintem az lehet az oka, hogy mert az első része a versnek még nem vált valóra úgy, ahogy valóra kell válni, hogy nekem az élet Krisztus. És én szeretnék ma egy kicsit a mennyországnak a reménységéről beszélni, hogy miért mondhatta ezt Pál igazából, hogy a meghalás az nyereség. Miért? Hogy mondhat valaki ilyesmit? Egyetlen apostol sem mondott egyébként ilyet. A végignézett Péter, János, Jakab nem mondtak ilyet. De mégis azt látjuk, hogy az elmúlt 2000 évben a keresztényeknek olyan reményük volt, amiért az életüket adták. Olyan reménnyel élték az életüket, olyan erős reményük volt, hogy mikor arra kényszerítették őket, hogy csak annyit kell tenni, hogy behódolni a császárnak, kell egy kicsit füstölögtetni, és megvallani azt, hogy ő Isten. Csak ennyit kell tenni, és akkor élhettek. És annyira erős reményük volt a keresztényeknek, hogy nem voltak hajlandóak ezt megtenni. Szeretnék megosztani veletek egy definíciót Istenről, és ez az én definícióm igazából. Nem tudom, hogy te szoktad-e magadnak definiálni Istent, ahogy jársz ebben az életben, és Isten szelleme kijelent dolgokat, és akkor alkotsz egy definíciót. Na már most én ezt a definíciót még soha nem osztottam meg senkivel, de nekem van egy nagyon jó definícióm Istenre kapcsolatban. Készek vagytok? Van egy jó része, és van egy rossz része. Tehát Isten minden gyönyörűségnek a kiapadhatatlan és örök forrása. Mindazok számára, akik szeretik őt. Én, tehát megismétlem. Tehát Isten minden gyönyörűség kiapadhatatlan örök forrása. Azok számára, akik szeretik őt. Nem tudom, hogy mi volt a legcsodálatosabb tapasztalatod Istennel. Nem tudom, mi volt az, amire azt mondtad, hogy mint Péter fönt a Megdicsős hegyén, hogy itt építsünk sátort, én itt akarok élni. Nem tudom, hogy neked mi volt. Nekem voltak nagyon-nagyon nagyon csodálatos megtapasztalásaim Istennel. Nagyon nagy békét, nagyon nagy örömöt, túláradó szeretetet éreztem már a szívemben, amit a Szent Szellem adott. Nem tudom, hogy neked mi volt ez. Hogy volt-e, biztos vagyok benne, hogyha Istennel jársz, és a Szent Szellem benned van, akkor kellett, hogy legyen. De azt szorozd meg ezerrel, tízezerrel, százezerrel, és még akkor sem fogod megkapni azt, hogy milyen lesz Istennel a mennyországban lenni. De nem fogod megkapni. Tudod, a legmerészebb elképzelésed is a mennyországról, hogy milyen lesz Istennel és a testvérekkel az örökké valóságban, az új égen, az új földön, a mennyei Jeruzsálemben élni. A legmerészebb elképzelésed is, még azt sem kaparta meg, még csak a felszínét sem annak, hogy milyen lesz. Viszont van ennek a definíciónak egy másik fele is. És ezt is én alkottam saját magamnak, mert ezt látom az írásokból. Mert mindent igazából alá tudom támasztani írásokkal. Tehát az az első része, amit most mondtam, még az Ószövetségben is, már Dávidnak is kijelentetted, hogy a te jobbodon gyönyörűségek vannak örökre, ugye ez Krisztus mondja. Vagy teljes öröm van a te jelenlétedben. Tehát már az Ószövetségben Dávidnak is megvolt ez a kijelentése, hogy a legfantasztikusabb dolog, ami egy embernek lehet, és azt mondja Dávid, ez az én imám, ezért esedezek, ezt kérem, csak ezt az egy dolgot, hogy lakhassam a te házadban életem minden napján. Csak erre van szükségem. nincs nekem szükségem majd palotákra, csodálatos autókra, semmire, sok pénzre, aranyra. Ez az egy dolog, amit kérek, hogy Istennek a jelenlétében élhessek örökre. Nincs más a szükségem. Szóval a definíció másik fele, az viszont valahogy így hangzik. Viszont, tehát az ellentéte, az pedig Isten az örök gyötrelem és borzalom lesz mindazok számára, akik gyűlölik őt. És ez egy ijesztő definíció. A Gábornak van egy testvére. Ki az, aki ismeri a Gábornak a testvérét? Ugye a kanadai, aki Kanadában él, arra gondolok. Ferinek hívják, ugye a Nagy Feri. Hát elég komoly üzenetváltásaink voltak az elmúlt hetekben is még. Ugye, és ő arról próbál engem meggyőzni, hogy valójában az ítélet az nem örökre szól, hanem miután Hitler, meg mindenféle gonosztevő, akik valaha itt éltek, és elnyerték a büntetést, és Isten megtisztította őket a tűzben, utána kegyelmet nyernek, és mi együtt fogunk majd énekelni a mennyországban. Erről próbál meggyőzni, és aztán kicsit leástam, hogy mi az alapja, hogy ezt hiszik igazából, mert én nem ezt látom az írásra. Tehát én annyira ki kell csavarnom a Bibliát, hogy ezt a teológiát magamhoz öleljem, hogy nagyon. És aztán leástam, és van egy ilyen, amit úgy hívnak, hogy egyetemes megmenekülés. Univerzális, tehát egyetemes, hogy végül is Krisztus mindenkiért meghal, és a végén Isten minden embert meg fog menteni. Na, én ezt nem látom az írásokban. És igazából ez szerintem elég veszélyes és eretnek tanítás, és ezt megírtam neki is. Mert figyelj, mert most mit mondasz egy pedofilnak? Figyelj, nem baj, hogyha nem térsz meg, úgyis megmenekülsz a végén. Vagy egy gyilkosnak. Nem baj, hát megtérés nélkül is meg fogsz menekülni. Ez nincs a Bibliában, figyeljetek, ez nincs a Bibliában. Nem találom. Úgyhogy aztán ő is feladta, hogy engem megpróbál győzni. Látom, hogy nekem se fog ez sikerülni. Ő olyan ige verseket hozott, levezette. Szóval nem fog menni. De szeretném egyébként hinni, mert tudod, tehát az a gondolat, hogy az emberek, akár szeretteink, akik nem tértek meg, egy örökké valóságon át fognak szenvedni és hordozni Isten haragját, ez nem egy olyan gondolat, amit az ember ilyen nagyon könnyen magához tud ölelni. Én is szeretném azt hinni, de nem látom itt a Bibliában, tehát nem fogom elfogadni, tehát ennyi. Hogyha nem tud valaki engem meggyőzni tényleg az írások alapján, hogy ez így van, akkor nem tudom elfogadni. Még akkor sem, hogyha nem könnyű a téma, és nem könnyű magunkhoz ölelni a témát. És hagyj olvassak valamit, és még Bojki, nem a Laci, hanem a Bojki Gyuri. Tudjátok, neki van ilyen, ő ilyen, nagyon ilyen hasogatja, szétvágja a görög szavakat, és aztán megpróbál mindent kihozni. De az utolsó üzenete, az szerintem elég gáz volt ezzel kapcsolatban, mert ő is azt próbálta kihozni, hogy mikor Isten azt mondja, hogy íme, mindent újját teszek. És arra próbált utalni, hogy mindent, akkor mindent. Tehát, hogy arra azt a benyomást próbálta ő is átadni, hogy egyáltalán nem biztos, hogy ez az ítélet örökre van, mert Isten azt ígérte, hogy ő mindent újjátesz. Csak hogy amikor Isten azt mondta, hogy mindent újjáteszek, rögtön bizonyos igeversek következnek. De a gyáráknak és a hitet, ismeritek ezt az írásrészt. Tehát igen, Isten azt mondja, mindent újjáteszik, és aztán utána rögtön mondja, és ezt fel is olvasom. És ez kapcsolódik ez a definícióhoz. Jelenések 21-ből szeretnék olvasni nektek. Ezután látják új eget és új földet, mert az első ég és az első föld elmúlt vala, és a tenger többé nem vala. És én, János, látám a Szent Várost, az új Jeruzsálemet, amely az Istentől száll alá a mennyből, elkészítve, mint egy férje számára felékesített mennyasszony, és hallék nagy szózatot, amely ezt mondja vala az égből, íme az Isten sátora az emberekkel van. Hát ennél nincs jobb. Tehát ennél nincs nagyobb, nincs jobb, nincs csodálatosabb ígéret, mint az, hogy Isten, hogy azt mondja, hogy az ő sátora, hogy Isten az emberrel fog lakni. Én nem tudom, hogy te hogy vagy vele, de én már nagyon várom ezt a pillanatot. Ezért mondja Pál apostol, hogy a meghalás nyereség. Úgy gondolom, hogy ő volt egyébként az, akit megköveztek, és ő az, aki beszél arról a bizonyos emberről ott a Korintusban, aki felment a harmadik ég, és olyan kijelentéseket, olyan dolgokat látott, amit nem lehet, nem is tud, szavak sincsenek rá, de megélte, átélte, és úgy gondolom, hogy ő egész életében vágyott vissza. Ezért mondta az, hogy meghalás nyereség. Ugye, ott annyira csodálatos, hogy ezt el se tudom mondani igazából. Annyira jó, hogy el se tudom mondani. És aztán ő azt is mondja, hogy hát igen, itt vagyunk a testben, és sóhajtozunk. Sóhajtozunk. Miért sóhajtozunk? Nem tudom, szoktál sóhajtozni? Szerintem minél idősebbek vagyunk, annál többet sóhajtozunk, nem? Amikor még fiatalok voltunk, nem sóhajtoztunk annyira. Azt hittük, hogy miénk a világ, és minden lehetséges nekünk. De aztán idősebb lett és találkoztál a valósággal, aztán egyre többet sóhajtasz. És tudod, ha nem sóhajtasz ebben a világban, akkor lehet, hogy azért nem sóhajtasz, mert ez az otthonod. És ez nem jó. Ez nem jó, ha ez az otthonod. Mert a Biblia egyértelmű és világos azzal a kapcsolatban, hogy nekünk nem ez az otthon. Mi csak átutazóban vagyunk itt. És van egy élő reménység, ami minket mozgásban tart. Erről szeretnék egy kicsit beszélni, erről a reménységről. Évekkel ezelőtt hallottam egyébként egy... Mindjárt továbbolvasom. Évekkel ezelőtt hallottam egy kísérletről, amit egy patkánnyal végeztek, akik bedobták a patkányt egy vízbe. Tudjátok, a patkány tud úszni, de nem olyan nagy úszóbajnak. Egy idő után elsüllyed. És azt csinálták vele, hogy mindig, amikor már kezdett elsüllyedni, akkor így egy kéz így felé nyúlt. És amikor meglátta a kezét, akkor elkezdett gyorsan megint teperni. És megint elvették a kezet, váltott egy kicsit, és megint elkezdett feladni, és elkezdett süllyedni a vízbe. Aztán megint oda nyúltak, megint egy kis remény, megint elkezdett teperni. És szerintem ez jól mutatja azt, hogy milyen hatással van ránk a remény. Igazából, hogyha az ember olyan egy kicsit, mint a hagyma, tudjátok, a hagyma ilyen. Mi? Mint az ogre? Nem azt mondtad, az ogre, ugye? Mert az ogre, a Shrek mondta ezt magáról. Igen. De hogy az ember is egy kicsit olyan, mint egy hagyma, és igazából mi még arra sem vagyunk képesek, hogy lehámozzuk a magik, a legbelsejét. Nem ismerjük még mi magunk sem úgy a szívünket például, hogy Isten ismeri. De arra gondoltam, hogyha lehetőséget kapnánk, hogy Isten, megengednénk Istennek, és Isten jönne, és azt mondaná, hogy figyelj, és lehámozom ezt a hagymát, és megmutatom, hogy neked mi van ott belül, mi az, ami téged mozgat. Tudod? Vajon hanyan lennénk, akik azt mondanák, oké, mutasd. Nem tudom. Tényleg? Meg akarnák látni, hogy mi van ott legesleg belül, a hagyma legbelsejében, ami mozgat. Mert igazából, ami ott van, az, amiben te reménykedsz. Az mozgat téged. Az, ami befolyásolja a döntéseidet. Az, ami meghatározza a cselekedeteidet. Az, hogy mit miért teszel. Az, ami ott legbelül van. És azért fontos, hogy a hívőnek a reménység az odafent legyen, és a hívő úgy él az életét, hogy tudatában van annak, hogy ez nem az én otthonom, mert hogyha ott fent van a reménységem, és sóhajtozok, és oda vágyódok, akkor az meg fogja határozni a döntéseimet. De ha a reménységem itt van ezen a földön, hogy jobb lesz, nagyobb lesz a nyugdíjam, mondjuk, sorolhatnám, csomó mindent sorolhatnék, nem fogom sorolni, de akkor az fogja meghatározni a döntéseimet. Az fogja meghatározni a cselekedeteimet. És ezért van azt szerintem, hogy még a hívők is rohangálnak, mint a hitetlenek koronavírus idején. Ide rohannak, oda rohannak. Mert ez a világ, ez a földi élet lett az életük. És valahogy ez a reménység, ami megvolt a korai keresztényeknek, az a reménység, amit Isten akar, hogy meglegyen minden hívőnek, az valahogy így már így elhalványult, és nagyon messzi van. Én azt vettem észre, hogy minél jobban betölt a Szent Szellem, annál erősebb ez a vágyakozás és ez a remény. Minél jobban. Még emlékszem, mikor a Csibóba voltam, és akkor tényleg egy olyan időszakát éltem így a hívő életemnek, hogy így szárnyaltam. Biztos neked is vannak ilyen emlékeid, nem? Amikor itt, tudod, akkor szárnyaltál. Lehet, hogy most is szárny, nem tudom. Azt kívánom, hogy szárnyaljunk, tényleg. Nem hiszem, hogy egyszer kimentem, és annyira betöltött a Szent Szellem, hogy szószorosan felnéztem, és azt éreztem, hogy az Úr Jézus most fog visszajönni. Most! Ebben a pillanatban, most, mindjárt. És annyira nagy volt a szívemben az izgalom, meg a várakozás, most fog megtölteni. Szóval én azt hettem is, hogy a Szent Szellem minél jobban betölt, annál nagyobb lesz a várakozásod, és a reménységed annál inkább fölfelé fog irányulni. Azt mondja, mindjárt mondom ki. Itt van, 1 Péter 1, 3 és 4. Azt mondja, tudom, hogy azt még nem olvastam föl, de amúgy föl fogom olvasni. Majd folytatjuk a jelenéseket. Mert azt mondja, hogy figyeljetek, egyébként ezt, amit most mondok, ezt én is ma kaptam. Okay? Tehát ez, ahogy ezen gondolkoztam, ezen a témán, ezt én is ma láttam meg, ma kaptam ezt. Azt mondja, áldott az Isten, a mi Úrunk Jézus Krisztusnak Atya, aki az ő nagy irgalmasága szerint újonnan szült minket élő reménységre. Jézus Krisztusnak a halálból való feltámadása által. Tehát nyilván azért van reménységünk, mert Krisztus feltámadt a halálból. Ha nem támadott volna fel a halálból, akkor együnk, ígyunk, holnap úgyis meghalunk, nincsen semminek, semmi értelme. És azt mondja, romolhatatlan, szeplőtelen és herbadhatatlan örökségre, amely a mennyekben van, fenntartva számunkra. És nekem ezen a romolhatatlan szón akadt meg a szemem, és próbáltam, hogy jöttek ilyen illusztrációk, és arra gondoltam, hogy mit jelent ez a romolhatatlan. Mert itt a földi életben minden alá van vetve a romlásnak. A testünk is, az autó, ház, minden amortizálódik, minden alá van vetve a romlásnak. De a Biblia azt mondja, hogy az örökség, amit Isten tartogat számodra, a hívő számára mennyben, az romolhatatlan. És ezt az illusztrációt kaptam, figyelj, ez annyira jó. Hogy gondolj egy fiatal pár, akik mondjuk találkoznak és elkezdenek randevúzni. És legyenek keresztények, oké? Okay? Tehát mindenképpen keresztények, és jól csinálják, és gyülekezetben vannak, és tiszták. És a lány pozitívan válaszol a fiúnak, és elkezdődik valami, és van egy olyan izgalom ott, a kapcsolatnak az izgalma. Tudod, miről beszélek, mikor elkezdődik egy kapcsolat? És elkezdődik egy szerelem két ember között, akik egymásra találnak, és azon vannak, hogy összekössék az életüket. És szinte már nem is létezik más, tudod? Nem, voltál már szerelmes? Vagy mi? Voltál már szerelmes? Voltál szerelmes? Tudod, miről beszél? Nem tudsz másra gondolni, csak rá tudsz gondolni. És annyira szereted, hogy nem is látod a hibáit. Tudod? És teljesen ilyen rózsaszín ködben vagy, és minden reggel izgatott vagy felébredni. Depresszió? Azt se tudod, mi az. Tudod? Nem tudod, hogy mi az. Nem tudod, mi az, hogy szomorúnak lenni. Annyira meghatározza az életedet, a fókuszodat, minden. Az a személy. Okay. De aztán megházasodtok. Jönnek a gyerekek. Várjál. Jönnek a gyerekek, és valahogy az izgalom már nem annyira izgalmas. De látom a Judit, jó, ha valakinek még mindig megmarad az izgalmas, biztos vagyok benne, hogy van ilyen. Tehát százszal. De az is igaz, hogy azért ez megromlik egy kicsit. Eltűnik már az izgalom, már valahogy elkezded meglátni a hibáit, megtörténik az első veszekedés. Ezt nem mondjátok, hogy még soha nem veszekedtetek, mert azt nem hiszem el.
Nem emlékszem.
Ez jó válasz. De azt akarom mondani ezzel, most egy pontot szeretnék kiemelni. hogy az örökség, amit Isten a hívőnek fog adni, az romolhatatlan. Ott ez nem fog megtörténni. Érted? Belépsz azzal az izgalommal a mennyországba, amikor belépsz, az az izgalom és ámulat és csodálás és túl áradás a békének, a szeretetnek, az örömnek a túl csordulása át, az soha nem fog megromolni. Sőt, azt gondolom, hogy egyre csodálatosabb és csodálatosabb és csodálatosabb lesz. És azt gondolom, hogy a korai keresztények ezzel a reménységgel élték az életüket, és azért tudtak szembenézni a halállal, az oroszlánnal, a kínzásokkal, mert ez a reménység volt az életükben, hogy Istennel lenni a mennyországban, az mindennél csodálatosabb. De itt van egy kérdés. De ha egy hívő itt nem tapasztalja meg semmilyen szinten azt, amiről én most beszélek, hogy Isten örök, gyönyörűség, kimeríthetetlen forrása. Ha ezt nem tapasztalja meg, akkor a Szent Szellem nem tud építkezni benne ezzel a reménységgel kapcsolatban. Mert úgy építkezik a Szent Szellem, hogy így, ugye a kijelentés azt jelenti, hogy elhúzni a függönyt, és megmutatni, hogy mi van a függöny mögött. Ezt jelenti maga a kijelentés. Hogy a kijelentés az nem az, hogy Isten valami újat cselekszik, hanem valami, ami már megvan, de ő megmutatja, mert nem láttuk. És a Szent Szellem ezt teszi, hogy így elhúzza a függönyt, és így megmutat valamit, és meglátsz valamit, és ez így rémává válik, és arra ráállsz, és folytatod az életedet vele, és az egy olyan, mint egy ilyen legó darab, és beépül az épületbe, és a Szent Szellem így építkezik. De hogyha ez nem történik, ha nincsenek kijelentések, akkor nem tud ez az építkezés történni, és akkor nincs a reménynek se egy ilyen felépülése. Ezért van azt gondolom, hogy a hívők tényleg nem keresik Istent, és nem töltenek Istennel időt, és nem tapasztalják meg azt már most itt, a földi életben, hogy Istennel csodálatos időt tölteni. Ha ezt már itt nem gyakorolják, nem tapasztalják meg, akkor hogyan lehetne az a reménységük, hogy ott, fönt, milyen lesz? Úgyhogy nagyon fontos, hogy itt, a Földön, ugye, ha Istent keresed, és vele találkozol, akkor meg fogod tapasztalni. Mert amit szem nem látott, fül nem hallott, ember szíve meg se gondolt, azt készítette Isten az őt szeretőknek. Ugye? Szem nem látta, fül nem hallotta, szív meg se gondolta. De nekünk kijelentette a Szellem által. Úgyhogy most felteszek egy kérdést nektek. Szoktatok-e azon gondolkodni, hogy milyen lesz majd Istennel a mennyországban, az örökké valóság? Hogy fog ez kinézni, ez a történet? Szoktatok-e ezzel gondolkodni? Én sokkal gondolkodok rajta. Agyalok, milyen lesz. Még egy üzenetet hallgattam egyébként a Bolyki Györgyel, amivel szintén nem tudtam egyet érteni sajnos. Mostanában nem tudom, nincs jó formában szerintem a Gyuri. Hogy ezt vizsgált, hogy milyen lesz a mennyben, és a végkövetkeztetés. Az jött ki végkövetkeztetésnek, hogy dolgozni fogunk. Dolgozni fogunk, igen. Ez jött ki végkövetkeztetésnek. Hallgass meg azt az üzenetet, ha érdekelnek az ilyen dolgok, hogy ő hasogatja az írást. Nyilván azért, mert valakinek nagyobb a görög ismerete, mint másnak, az nem biztos, hogy azt jelenti, hogy igazam van. De én arra gondoltam, hogyha imádni és szeretni Istent az munka, akkor nagyon sokat fogunk dolgozni. Biztos vagyok benne, hogy lesz feladatunk a mennyben, 100%, hiszen Isten a Földet is úgy alkotta, hogy az embernek legyen feladata, és az ember elfoglalja magát. Tuti, biztos vagyok benne. De én azt látom, hogy az a 24 vén az ott ül a trónon. És amikor ezek a lények, szeráfok imádják Istent, és mondják, szent, tudjátok Istent. És mikor befejezik, akkor az a 24 vén leborul az Isten elé, leteszik a koronájukat, és imádják azt, aki örökké él. Tehát biztos vagyok, hogy lesz feladatunk, de Isten nem azért alkotott embert, hogy legyenek emberek, akik dolgoznak neki. Isten azért alkotott embert, hogy az ember megismerje őt egy belsőséges kapcsolatban, és ez a kapcsolat közösségé formálódjon, és ez a közösségé kiterjedjen, amennyire csak lehet. Hogy te hogy viszonyulsz a gyerekeidhez? Tudod? Nem? Milyen fantasztikus, amikor azért jönnek, hogy közösségben legyenek veled. Nem? Vagy azt akarod, hogy dolgozzanak neked? Biztos, hogy lesz feladatunk, de Pál apostol azt mondta, hogy a mennyország az nem evés és ívás. Hanyan vagytok szomorúak ezt? De azt is mondta, hogy a kaja gyomorért van, gyomor kajáért, de Isten mind a kettőt el fogja pusztítani. Tehát ezt is mondta Pál.
Valami bacsi van,
de nyilván, hogy Pál apostol arra akar utalni, mert másik versek egyértelműen mondják, hogy igenis lesz kaja, igenis lesz mennyegző, igenis Jézus azt mondja, nem iszom ebből a borból, még újat nem iszom veletek az én atyám országába. Tehát egyértelmű másik versekből, hogy igenis lesz evés, lesz ivás, de mire Pál apostol akarja helyezni a hangsúlyt, az, hogy nem az fogja meghatározni az életedet. Nem az lesz az te életednek az alapja, hogy tudod, hogy együnk, hogy tudjunk dolgozni. Aztán dolgozunk, hogy aztán tudjunk enni. Ismerjétek ezt a 22-es csapdát. Nem, hanem igazság, békesség és Szent Szellem által való öröm. Tehát, hogy alapvetően ez lesz az alap, a fundamentum, ami meg fogja határozni. És nem fantasztikus, hogy nem kell már arra gondolni, hogy mit fogok enni. Nem fantasztikus. Nem kell a számlákat befizetnem. Tudjátok, én régen úgy gondoltam, hogy ma jókat fogunk sztorizgatni a Földön. A mennyországban a Földről, hogy hogy volt, mint volt. Emlékszel arra, mikor az Úr ezt megtette? Emlékszel? Tudjátok, találtam egy igevest, hogy ezt megcáfolja. Igen. Mert én nem tudom, nekem olyan... Én reménykedtem abban, hogy... Én abban reménykedtem, hogy milyen jó buli lesz majd leülni a testvérekkel és sztorizgatni, nem? Milyen jó csak úgy sztorizgatni. Néha leülünk a családunkkal, megnézzünk el régi videókat, vagy régi fényképeket, és sztorizgatunk, és ez milyen jó dolog csak így sztorizgatni. De azt mondja Ézsaiás 60, mindjárt olvasom. Biztos néhányan már tudjátok, mit akarok felolvasni. Ézsaiás 65:17. Azt mondja, mert ímé új egeket és új földet teremtek, és a régiek ingyen sem említetnek, még csak észbe sem jutnak. Azért van ennek egy jó oldala is. Ennek van egy jó oldala is. De tudjátok, mire gondoltam? Ez az Ézsaiás 65:17. Tudjátok, mindjárt felolvasom jelenésbe, tovább megyek jelenésbe. De arra gondoltam, hogy a jelenésben van egy ilyen rész, hogy Isten, az Isten eltöröl minden könnyet az ő szemeikről, és nem lesz többé gyász, nem lesz többé halál, nem lesz többé fájdalom, hanem van 25 perc. Tehát arra gondoltam, hogy a szégyen milyen pusztító. Tudjátok, a szégyen, a kudarcok, a bukások, és én arra jöttem rá, hogy ez olyan mélyre behatol, a szívedbe, a szégyen, amit nem tudsz kivenni onnan te. De mégis rombolja az önbecsülésedet. És amikor az önbecsülésedet rombolja, kicsit olyanná tesz minket, mint egy ilyen depressziós kutya, ami csak a földet nézi, tudod. És Isten azt mondja, tudod, tártkarokkal, tudod, én szeretlek, én megbocsátottam mindent, tudod, gyere bátran hozzám. De a szégyen ural minket, a múltbeli kudarcok meg minden, akkor nem rohanunk Istenhez, hidd el. Nem rohanunk. Akkor maximum csak kullogunk egy kicsit, tudod. Lefelé sütött szemekkel. De Isten el fogja törölni a köveket. Ezt ki fogja venni teljesen, és teljes bizodalommal és bátorsággal fogunk mindig rohanni hozzá, és imádni és szeretni. Én úgy várom ezt a pillanatot, mert azért keresztényként elég sok kudarcot megéltem, és sokat a saját rossz döntésemet köszönhetek, ami igencsak megtépázta az önbecsülésemet. Volt olyan idő az életemben, amikor nem is akartam felállni, és prédikálni és hirdetni Isten ígét, mert annyira méltatlannak éreztem magam erre, hogy ezt nem. De én most folytatom ezt az Ézsaiás és a jelenések könyve. Mert elkezdtem egy témát, de abba hagytam. mindennek most a céljának tényleg ez egy ilyen, semmi újat nem mondok nektek igazából. És szerintem a prédikátornak nem az a dolga, hogy ide kiálljon és valami új dolgokat osztod meg. Inkább az, hogy emlékeztessen titeket valamire, amit már tudtok. És mert azt mondja egy János 2.27, hogy a kenet megtanít titeket mindenre. A kenet az, ami megtanít titeket. Tehát amikor valaki kiáll ide, és prédikál, akkor egy kicsit olyannak kell lenni, hogy a szíved így áment mond, ha igazat prédikál, mert te már azt tudod, hogy úgy van. Így van? Téged már megtanítottak el. És ezért a prédikátor szerintem elsődleges dolgait, hogy felépíts és bátoríts, és emlékeztesse a gyülekezetet ezekre a dolgokra. És én most arra szeretnék emlékeztetni téged. Bármi is a problémát, bármivel is küzdött itt az életben. Ez nem a mi otthonunk. Ez nem a mi otthonunk. Már a régiek is azt a várost keresték, amit Isten épít. Aminek a csövekeit nem fogják kihúzni. Ami nem fog megromolni. Ahol örök dicsőség lesz. Szóval ne rendezkedj be annyira itt. És hogyha nem mennek olyan nagyon jól a dolgok, ne is bánkodj ez miatt. Mert ez nem a mi otthonunk. És szerintem nekünk erre mindig emlékeztetnünk kell magunkat. Hogy ez bizony nem a mi otthonunk. Úgyhogy nem is olyan nagyon fontos, hogy most van koronavírus, vagy nincs koronavírus. Nem is annyira fontos, hogy most öreg koromban fogok meghalni, vagy lefejeznek Krisztusért. Ez nem is annyira fontos, hiszen nekem nem csak ez az egy életem van. Nekem örök élet lett ígérve. Nekem örök életem van. Hát ezt kell tudni, erre kell tekinteni. Nekem örök életem van. Mi az, ami állhat? Jézus egyenesen azt mondta, hogy és nem mondom nektek őszintén, nekem sokáig bántott, amit Jézus mondott. Lehet, hogy még a mai napig sem vagyok teljesen kibékülve ezzel, de azt mondja, ne féljetek attól, aki megöli a testet. De hát uram, hogy ne félnék? Hát olyan is megöl engem, ha hogy ne félnék? Hogy mondhatsz ilyet, hogy ne féljetek attól, aki megöli a testet? Egyetlen oka lehet, hogy Jézus ezt mondja, hogy a túloldalon annyira nagy jutalom vár. A reménység annyira hatalmas, hogy az, amit itt elszenvedsz, nem is lehet összehasonlítani a kettőt. És azt mondja Szmírnának egyébként, ne féljetek attól, amit el kell szenvednetek. Tehát én gondolkoztam ezen, hogy én nem félek magától a haláltól, hogy átmegyek, mert várom, meg izgatott vagyok ez miatt, hogy ott leszek vele. De magától, hogy a szenvedéstől, hogy milyen módon megyek át, attól egy kicsit tartok. Tehát, hogyha szoktam néha ezen gondolkozni, hogyha így mártírságot kéne szenvednem, és választhatnék, hogy milyen halállal halhatok meg. Mondjuk a kínzóim felajánlhatnák, hogy figyelj, ma kegyelmet gyakorlunk, és megválaszthatod a saját halálod, akkor mit választanék? Te mit választanál?
Halálos injekció.
Halálos injekció. Halálos, nem? Az a három fajta injekció, az egyik azt hiszem az izmokat lazítja el. Tud, az elég kellemes lehet, az nem olyan rossz. Mi? Sokáig a lefejezés mellett tettem le a voksomat, de ma már az éhezést választanám. Igen, mert ha nem eszel, nem iszol, hozzáteszed azt, hogy nem is iszol, azért egy pár nap alatt meghalsz. Tehát ha nem eszel még, akkor kibírod sokáig. Néhányan, hogy elnézek rajtatok, tovább bírnátok, mint mások. De hogyha nem is iszol, az viszont... És tudod, arra gondoltam, hogy nem mondják ki a véremet tökös. Nem szeretném, ha kiontanák a véremet, ez nem. De lenne közben időm imádkozni, és felkészülni, és úgy menni. Mert arra gondoltam, tudjátok, hogy ez az élet egy kicsit olyan, hogy Isten felkészít minket a vele való találkozásra. És hogyha azt gondolod, hogy ez a vele való találkozás egy ilyen gyalogkalop lesz, vagy gyalogkakup, vagy hogy mondják, gyaloggalopnak mondják? Van egy ilyen mondás, hogy tudod, nem gyaloggalop. Ugye, így van? Tudod. Hát én azt látom, hogy bárki, aki még csak angyalokkal is találkozott az Ószövetségben, azok féltek, reszkedtek, földre estek, halálfélelmük volt. Tudod, még Dániel is, aki annyira közel volt Istenhez, mikor volt ott a folyónál az a mennyei látomása, 3 hétig beteg volt utána. Azt mondja, úgy estem össze a földre, mint valami holt. És mikor rátette a kezét, megérintette, akkor is arra volt Dánielnek ereje, hogy négy kézzel fölálljon. És így, oh, szóljál, most már beszélhetsz. Hogy Isten felkészít minket a vele való találkozásra. Isten igazából soha nem mutatta még meg ezen a földön az ő dicsőségének a teljességét. Senki nem is tudta volna elhordozni. Még arra gondoltam, hogy egy kicsit olyan, hogy jó, hatalmas fényesség, és akkor most mi van? De ez nem ilyen. Amikor Isten megjelenik az ő teljességében, az ő dicsőségének a súlyában, az nem csak egy nagy fényesség lesz. Ez mindent átjár. Az utolsó atomodat is átjárja. Tehát ez nem olyan lesz, hogy csak egy nagy fényesség, és hú, de jó, Isten a világosságban lakik. Az utolsó atomodat is teljesen át fogja járni. Egyszer tapasztaltam egyébként valami hasonlót ezzel kapcsolatban. Ez egy ötnapos böjtölésemnek az ötödik napján volt. Amikor csak így a munkahelyemen voltam, volt egy kis szabad időm, és ment a dicséret, és imádtam Istent, és elkezdtek így a sejtjeim bizseregni. Így nem tudom megmagyarázni sajnos, ez egy böjtölés ötödik napján volt, de így a szívemnek a sejtjei, a kezemnek, minden sejtem csak így elkezdett bizseregni, és olyan volt, mintha minden egyes sejtem így örömtáncot járna. Szóval ilyen elképesztő érzés volt, és ez tartott egy körülbelül, nem tudom, egy ilyen egy óráig. De nem is igazából nem akartam abba adni, szerettem volna, hogyha így megy tovább az életem, de persze arról a hegyről is le kellett jönni. De így tudom elképzelni, hogy amikor megérkezünk az új testbe, és Istennek a jelenlétének a teljességéből fogunk élni, hogy tudod, aki azt gondolja, hogy ez unalmas lesz, aki úgy látja a mennyországot, hogy mi kis angyalok leszünk, kis duci angyalok hárfával ott a felhőkön is hárfázunk, és ott ülünk egy örökkévalóságon át, a világnak van ez az elképzelés a mennyországot, tudod, akkor inkább lőjetek fejbe, most.
Azt mondtad, nem is hajjálunk, hogy leszünk ducikot.
Nem. Igen, de tudod, nem láttam még ilyen kis duci angyalokat hárfával? Én nem mondtam, hogy nem kajálom. De testvérem, te kiforgatod a szavaimat. Én azt mondtam, hogy nem arról fog szólni a mennyország. Szóval, ha azt gondolja bárki, hogy Istennek a jelenlétében lenni unalmas lesz, akkor még nem találkozott Istennel ezen a földön. Egyáltalán. Nem lesz unalmas. Tudjátok, hogy egyébként az emberek keresik az elveszett édenkertet. Keresik. Folyamatosan keresik az örömöket, a gyönyörűséget. A probléma az, hogy ők csak a gyönyört meg az örömöt akarják, de Istent nem. Szóval, Isten adj nekünk mindent, amit tudsz adni, de hagyjál minket békén. Ez a probléma. Nekem van egy jó hírem. Amit az ember keres, az elveszett mennyország, az elveszett édenkert, Isten jelenlét, amit elveszett az ember, azt mind megtalálhatja, de csak Krisztusban. És hogyha te Krisztusban keresed, jó helyen keresed. Mert a tiéd. A tiéd. Elolvasom még ezt a Jelenések könyvéből. Emlékeztek még erre a definícióra? Hogy Isten örök, kiapadhatatlan, gyönyörűségek forrása. Mindazok számára, akik őt szeretik. De ugyanakkor pedig borzalom és fájdalom és szenvedés örök, kiapadhatatlan forrása azok számára, akik gyűlölik Istent. És Jézus is azt mondta, hogy gyűlölnek engem ok nélkül. Szerintem ez egyébként a gonoszságnak a rejtélye. Hogy gyűlölnek ok nélkül. Én nem tudom ezt a rejtélyt megoldani. Hogy az ember miért gyűlöli az alkotóját? Miért? Hogy eljön az övé közé, de az övé nem ismerik föl. Csak jót tett velük, gyógyította, szerette őket, tanította őket. Mégis megfeszítették. Ez a gonoszságnak a rejtélye. Hogy ott van Lucifer, Isten alkotja őt, és aztán mégis fellázad ellene. Pedig Isten csak jó, világosság, szeret. Miért? Mert függetlenek akarnak lenni. Mert úgy akarnak élni, hogy ők akarnak élni. A második Zsoltárban is, mikor azt mondják a királyok, az ezer éves királyságról beszél ez a vers, ez a Zsoltár egyébként, ez egy messiási Zsolt. Azt mondja, gyertek, szakítsuk le magunkról bilincseiket. Még az ezer éves királyságban is, mikor az ördögöt elengedik, fellázadnak az emberek és vonulnak Isten ellen. ez a gonoszságnak a rejtélye. Milyen furcsa lenne már, nem, hogy szülőd, megházasodsz, jönnek a gyerekek, és elkezdenek gyűlölni téged. Tehát csak jó vagy hozzájuk, enni adsz nekik, tanítatod, ruházod őket, és ők csak gyűlölnek téged. Nem lenne furcsa? Azt mondanád, hogy itt valami nem sima. És igazából ez történik, mikor az emberek azt mondják, mindent akarunk, tudod, akarjuk az áldásaidat, adjál nekünk örömöt, békét, sok pénzt, gabonát, bort, mindent adjál nekünk, de te hagyjál minket békén. Szóval itt azt mondja János, hogy láttam egy új eget és egy új földet. Péter egyébként azt mondja, hogy ez az ég, és ez a föld tűznek van fenntartva. Tehát mikor Isten majd szólni fogja a szavát újra, akkor minden felbomlik. Teljesen. És szerintem így fogja Isten megtisztítani ezt a földet a sok bűntől, vértől, gonoszságtól. Egy hatalmas hőben. Hiszen már a kis atomokat, ha megoldanak, tudod, gondolj uránium vagy atombombára, mekkora hő keletkezik. Gondolj, hogy Isten minden atomot felold. Mekkora hő lesz akkor itt. De utána újra összeállítja őket egy új világra. És erre az új égre és új földre fog leszállni a mennyi Jeruzsálem. Ami teljesen kocka alakú egyébként, mint a Szentek Szentje volt. Tudjátok, a Szentek Szentje is kocka alakú. Ez körülbelül akkora lesz egyébként ez az új Jeruzsálem, ami Istennek a lakhelye, meg az ő mennyasszonyának a lakhelye, meg az ő népének a lakhelye. Hogyha a föld egy kosárlabda alakú lenne, akkor lenne, mint egy kosár, akkor lelaksz egy kocka cukrot erre a kosárlabdára, körülbelül ekkora ez. És az lesz az Isten lakhelye. És nem lesz többé nap, mert Istennek a dicsősége fogja megvilágítani az egészet. És a királyok, akik a földön fognak uralkodni, meg élni, azok jönnek majd mindig a városba, és hozzák a dicsőségüket és a tisztességüket. És hallik nagy szózatot, amely ezt mondja vala, az égből íme az Isten sátor az emberekkel van, és velük lakozik, és azok közül népei lesznek, és maga az Isten lesz velük, az ő Istenük. Hát, nincs ennél jobb. Nincs. És az Isten eltöröl minden könnyet az ő szemeikről, és a halál nem lesz többé, sem gyász, sem kiáltás, sem fájdalom. Nem lesz többé, mert az elsők elmúltak. És mondta az, aki a királyi széken ül vala. Íme mindent újjá teszek, és mondta nekem, írd meg, mert a beszédek hűek és igazak. És mondta nekem, meglett, én vagyok az alfa és az omega, a kezdet és a vég, és én a szomjazónak adok az élet vizének forrásából. Ingyen. Aki győz, örökségül nyer mindent. És annak Istene leszek, és az fiam lesz nékem. Sajnos itt nincsenek lányok. Itt csak fiak vannak. Sajnálom. De nemrég hallottam egyébként egy... Hát ez egy vicc, nehogy komolyan vegyétek, de ez egy vicc. Azt mondja, találtam egy igeverset, ami azt bizonyítja, hogy nem lesznek nők a mennyben. Tudod? És akkor mondja, hogy jelenségben van egy... És fél óráig, mint egy lőn csendesség a minden. De igazából tényleg Istennek fiai vannak. Tehát ti lányok, ti is a fiai vagytok igazából. Csak most egy női testben vagytok, de fiak vagytok. És hogyan lehetséges ez? Ez pont úgy lehetséges, hogy én férfi létemre az ő mennyasszonya vagyok. Úgyhogy egy-egy, oké? Okay? Egyezünk meg egy-egyben. És egyébként ebben most nem fogok belemenni, de szerintem ez egy óriási rejtély, hogy mit jelent Krisztus mennyasszonyának lenni. Hogy Isten elrejtette ezeket a jelképeket a házasságban. Ha belegondolsz, egy házasság miről szól, ugye? A kapcsolatról, a közösségről, az intimitásról. És szerintem ez egy óriási rejtély pontosan, hogy de most ne kicsik a kabátot. Ott felakasztottam, kint keresd meg, jó? Szóval Pál apostol is mondja, hogy mikor a házasságról beszél, azt mondja, de én Krisztusról beszélek, és a mennyasszonyról. Tehát ez egy óriási rejtély, hogy mit jelent majd Krisztus mennyasszonyának lenni. Hogy tudod, hogy én játszok ezekkel a gondolatokkal, és így elképzelni. Ugye nem voltam még a szellemvilágban. Tehát nyilván ennél fogva egy kicsit olyan elképzelni a szellemvilágot, mint hogyha egy vakon született embernek megpróbálnád elmagyarázni, hogy milyen a piros, milyen a kék, tőle egy kicsit ilyen. Én nem jártam még a szellemvilágba, viszont bennem van az Isten szelleme. És ez miatt vannak bizonyos intuícióim, meg ha fogom azokat a jelképeket, amiket Isten elrejtett itt a Földön. Nem, igazából nem elrejtette őket. Minden gondolkodó ember megláthatja ezeket a jelképeket. Akkor arra gondolok, hogy játszok ezzel a gondolattal, hogy lehetséges, hogy mikor Krisztus és a mennyasszony így egybe kelnek. Ugyanúgy, ahogy a férfi és az asszony is egybe kell. És mi lesz ebből? Az egybekelésből? Mi lesz az egybekelésből? Mi lesz az egybekelésből? Gyümölcs. Gyümölcs lesz belőle, ugye? Jön a kis Géza, jön a kis Julika, tudod. És én eljátszok ezt, nem tudom nem használni a képzelőerőmet, mert Isten azért adta, hogy használjuk, hogy mikor a mennyasszony, meg a vőlegény, meg lesz a mennyegző, és egybe kelnek, lesz egy csodálatos, szellemi, intim kapcsolat, amit még nem tapasztaltunk, mert a házasságban való intim kapcsolat, az csak egy árnyéka. Tehát igazából minden, amit Isten elrejtett itt a Földön, hogy adott nekünk itt a Földön, az árnyéka a valóságnak. Tehát a házasság is egy képe, egy árnyéka annak. És mi a különbség az árnyék meg a valóság között? Ha nézed az árnyékomat, mennyi különbség van az árnyék és a valóság között? Az árnyékomat nem tud megölelni, nem tudsz hozzá beszélni, nem fog felelni neked, de én fogok. Tehát az árnyék és a valóság között óriási különbség van. Úgyhogy amink van, a Szent Sátor is csak egy árnyékképe a valóságnak. De nem lesz második sorozat. Remélem tudtalak bátorítani titeket. Az otthonunk nem itt van. Átutazóban vagyunk. Tehát aki győz örökségül nyer mindent, és annak Isten leszek, és az fiam lesz nékem, megint hagytuk abba, hogy fiak vagytok, fiak vagyunk. És ez az első rész, Isten definíciónak az első része. És ez vonatkozik minden újjászületett hívőnek, mert a Biblia másik része azt mondja, hogy ki az, aki győz, ha nem az, aki hiszi, hogy Jézus a Krisztus. Tehát a győzelem az, ami hitünk, ami legyőzi a világot. Azt mondja, viszont a gyáváknak is itt van a figyelmeztetés, és ezt is el kell olvasnom, bár azt gondolom, hogy legtöbben itt újjászületett hívők vagytok. És hogyha van itt bárki, aki még soha nem tapasztalta meg Isten jelenlétét egy kicsit sem, nem tudja, hogy miről beszéltem ma, akkor kettő oka lehet ennek. Az egyik, hogy még csecsemő vagy Krisztusban, és növekszel, és majd meg fogod tapasztalni, vagy a másik, hogy még nem vagy újjászületve. Ez a két oka lehet. Az Istennel való kapcsolat az újjászületéssel kezdődik. Úgyhogy van egy nagyon, nagyon súlyos figyelmeztetése Istennek azok számára, akik gyávák, akik nemet mondanak Istennek, akik akarnak minden jót, de Istent magát nem akarják. Azt mondja, a gyáváknak pedig, és hitetleneknek, és utálatosoknak, és gyilkosoknak, és parázláknak, és bűbájosoknak, és bálványimádóknak, és minden hazugnak, azoknak része a tűzzel és kénkővel égő tóban lesz, ami a második halál. És jöve hozzám egy a hét, a második halál, ez a legsúlyosabb dolog a Bibliában. Ennél súlyosabbat igazából nem találnak. Az első halál csak egy dolog. Valaki egyszer azt mondta, hogy ha csak egyszer születtél meg a Földön, akkor kétszer fogsz meghalni. Ugye? Mert ha nem születtél újonnan, akkor meghalsz egyszer. A lelked elhagyja a testedet, a halál ezt jelenti maga elválasztódni. Ugye ez a jelentése. Ugye a lelked és a szellemed elhagyja a tested, ez az első halál. Amit valószínűleg, ha elragadtatást nem éljük meg, akkor mindannyian meg fogjuk tapasztalni az első halált. De ha csak egyszer születtél és nem születtél újjá, akkor megtapasztod a második halált, ami pedig az örök elválasztódás Istentől. Vagyis örökre el leszel választva mindentől, ami jó. A szeretettől, a békétől, az örömtől, a világosságtól. Minden, ami csak jó, attól örökre el leszel választva. És minden, ami rossz, az meg örökre osztály részed lesz. ha csak egyszer születtél. De ha kétszer születtél, vagyis megszülettél, és még újjászülettél, amiről Jézus beszélt, hogy szükség néktek újonnan születnetek, mert ha nem születtek újonnan, nem láthatjátok meg a mennyországot, akkor csak egyszer halsz meg. Szóval nekem az a reményem és az a feltételezésem, hogy legtöbben itt újjászületett hívők vagytok. De ha mégsem, ez egy... Ha valaki van, aki magára ismér, és azt gondolja, hogy nem, nekem rendeznem kell a kapcsolatom Istennel, én nem vagyok biztos benne, hogy hova kerülök, ha meghalok. Ha van ilyen, kérlek rendezd, mert ez súlyos, súlyos dolog, nagyon súlyos dolog. Tehát legyél bizonyosabban, 100%-ig bizonyosabban, hogy te az Istenhez tartozol, és az Isten szelleme benned van, hogy te az övé vagy. Azt mondja az apostol, hogy mert a Szent Szellem tesz bizonyságot a mi szellemünkkel együtt, hogy Istennek a fiai vagyunk. Tehát azt akarom mondani, hogy aki Isten gyermekévé válik, az bizonyosságot fog kapni. Hogyha ez a bizonyosság még nem történt meg, akkor lehet, hogy azért nem történt meg, mert még nem történt meg az újjászületés. Tehát Isten minden újjászületett gyermekét biztosít arról, hogy hozzátartozik a Szent Szellem által. És jöve hozzám egy a hét angyal közül, akinek a hét utolsó csapással telt hét pohár vala, és szól a nőkem mondván, gyer, megmutatom neked a mennyasszonyt, a bárány feleségét. És ez is egy kicsit ilyen rejtélyes, mert most elviszi őt, és ezt már nem fogom felolvasni, elviszi őt egy magas helyre, és megmutatja neki az új Jeruzsálemet. Most... Mi leszünk azok a gyémántok az új Jeruzsálemben, azok a kövek. Nyilván, hogy nem élő lények leszünk, mennyasszony leszünk, de hogy az új Jeruzsálemet, és hogyha elolvasod az új Jeruzsálemnek a leírását, ahol az utcák aranyból vannak az utcák, amiért emberek gyilkolnak ma, meg életüket feláldozzák, hogy minél több legyen nekik, azon fogunk taposni. Nem humoros Isten igazából, hogy figyeljetek, amiért itt a Földön annyira sokat adnak az emberek, azt én a járdává tettem a mennyország, új Jeruzsálembe, az lesz a járda. És aztán mindenféle drága köveket leír, a kőfalaknak az alapjait, akik az apostoloknak a nevei, tehát mindenféle, hogy tehát egy ilyen csodálatos város illet. És azt akarja mondani ezzel, hogy a mennyasszony csodálatos lesz. Hogy ragyogni fogunk örökkévalóságon át. Szeretni, imádni fogjuk a mi úrunkat. Ő meg szeretni fogja az ő mennyasszonyát. Én egyébként én szeretek eljátszani azzal a gondolattal, hogy ezt az egészet az Atya azért csinálta. Most gondolok itt az angyalok teremtésére, az emberre, mindenre gondolok. Az egészet azért csinálta, mert azt mondta, én a fiamnak akarok egy mennyasszonyt. Én szeretek eljátszani ezzel a gondolattal, hogy azt mondja az Atya, hogy nem jó az én fiamnak egyedül lenni. Hogy nem az első Ádám volt, akinek azt mondta Isten, nem jó az embernek egyedül lenni. Én szeretek eljátszani a gondolattal, hogy igazából az Atya először ezt a fiára gondolta, és azt mondta, nem jó az én fiamnak egyedül lenni. Úgyhogy szerzek néki segítőtársat. És az egész terv, minden, amit Isten Krisztusban megalkotott, minden, amit valaha tett, ebbe az irányba megy. Hogy a végén, a Szent Háromság mellett ott legyen a királyné. Ofir aranyban. Ugye? Hogy mondja? Így mondja. Azt hiszem, az énekek éneke, ugye? A énekek éneke mondja, hogy a királyné. Nem. Zsoltárok 44. 45. Zsoltárok 45. Szerintem Zsoltárok 45. Ezt befejezésre elolvasom. Én nem akarom lekorlátozni az Istennek a tervét, hogy mindent ezért csinál, tudod. Mert szerintem, amikor Isten tesz valamit, mindig egy csomó cél van benne. Tehát, hiszen nem úgy van, mint a férfiak, tudod, hogy csak egy dologra tud összpontosítani egy időben. Szerintem, amikor Isten tesz, akkor mindenféle célokat, terveket így keresztez egymással, amit csak ő lát át, mi nem látjuk át. Azt mondja 45. Zsoltár. Azt mondja, fölbuzog a szívem szép beszédre. Művem a királynak szól, nyelvem gyorsírónak tolla. Azt mondja, szebb vagy, az ember fiainál kedvesség ömled az ajkaidon, azért áldott meg az Isten örökké. Kösd derekadra kardodat, vitéz, dicsőségedet és ékességedben haladj diadalon az igazságért, a szelítségért és jogért, és rettenetesre tanítson meg tégedet a jobb kezed. Nyiraid élesek népet hullanak alá a király ellenségeinek szívében. Trónod, ó Isten, örökkévaló igazságnak pálcája, te királyságodnak pálcája. Szeretted az igazságot, gyűlölöd a gonoszságot, azért kent fel Isten a te Istened örömolajával tárcsait fölé. Mirha, aloe, kácillatú minden öltözeted, elefántson palotáidból zeneszóval vidámítanak téged, királyok leányai te ékességet. Jobb kezed felől királyné áll Ofri aranyában. Ez az. Erre a versre gondoltam, hogy ott van a király Jézus, akinek elefántcsont palotája van, és zeneszóval járnak a kedvébe mindig, és ott áll a királyné Ofri aranyában. Azt mondja, és itt van, hogy hajd csak le, nézd csak, hajtsd ide a füledet, feledd el népedet és az atyád házát. Szépségedet a király kívánja, hiszen urad ő, hódolj hát néki. És folytatódik, Szírusz leánya is, a nép dúsai ajándékkal hízelegnek neked. Csupa ékesség a király leánya bent, vont aranyból van ruhája. Hímes öltözetben viszik a királyhoz, szüzek vonulnak utána az ő társai, nekek hozzák őket. Bevezetik őket örömmel, vigassággal, bemennek a király palotájába. Ez elég intim, ez a Zsoltán, nem igazából? Hát még az énekek ének egyébként. Felhágok a pálmafára. Hogy van? Felhágok a pálmafára, szedem annak érett gyümölcseit. Tehát nézzétek, használjátok a fantáziátokat. Isten azért adta. Jó ezeken a dolgokon gondolkodni, hogy milyen lesz, hogy lesz. Azt mondja, atyád helyett fiaid lesznek, megteszed őket fejedelmek ki mind az egész földön. Hadd hirdessem a te nevedet nemzedékről nemzedékre. Örökkön örökké. Dicsérnek majd téged a népek. Ámen. Drága mennyi atyánk, köszönjük neked, hogy csak átutazóban vagyunk itt. Ez nem a mi igazi otthonunk. Mi a maradandó várost keresünk, aminek építője és alkotója te vagy. Köszönjük, hogy ott van a mi örökségünk. És atyám, imádkozom, hogyha bármikor túlságosan leragadna a figyelmünk ebben a világban is, túlságosan elvonnák a figyelmünket ezek az életnek a részletei, akkor emlékeztess mindig minket arra, hogy igazából mi csak átutazunk itt. Nekünk van egy maradandó városunk, ahol te laksz, a te jelenlétednek a teljessége, és mi oda vágyunk. Köszönjük Jézus, hogy megváltottál minket, és lehetünk a te mennyasszonyod, a te legbelsőségesebb, szerelmes társad. Köszönjük neked. Dicsérünk és áldunk téged. Legyen neved mindörökké. Mindörökké áldott, hogy ez tényleg ingyen, kegyelemből adott. Most is így szólsz, hogy aki szomjazik, az jöjjön az élet vízére, és te adsz ingyen. Bárki, aki te hozzád jöjj, Jézus, azt nem utasítod el, azt mondtad. Aki te hozzád jön, azt nem beted ki. Köszönjük, Jézus. Imádunk és magasztalunk téged. A te nevedben. Amen.